Kedves hallgatóink, a járműipar tudományos és ipari területein tevékenykedő szakemberek találkoztak és mutatták be kutatási eredményeiket a 4. Nemzetközi Járműmérnöki Konferencián szeptember 8-án és 9-én a Miskolci Egyetemen. A konferencia Szűcs Péter rektorhelyettes köszöntőjével, majd az Innovációs és Technológiai Minisztériumot vezető Palkovics László plenáris előadásával kezdődött. A megnyitó további 85 angol nyelvű előadás követte a találkozó 2 napja alatt. Az online konferencián 3 kontinensről is szerepeltek, a japán, dél-koreai, dél-afrikai, indiai, iraki résztvevők mellett az európai országokból is. Az előadásokon összesen több mint 150-en vettek részt. A konferenciához kapcsolódó kiadvány pedig csaknem 1050 oldalon minősített publikációként jelenik majd meg. Az idei konferencia témaköreiről, a publikációk jelentőségéről és az egyetem járműmérnöki képzéséről is szó lesz a következő percekben. Professzor dr. Jármai Károllyal, a Miskolci Egyetem Energetikai és Vegyipari Gépészeti Intézet Vegyipari Gépészeti Intézeti Tanszékének egyetemi tanárával Kisné Veres Viktória beszélget.
Szeptember 8-án és 9-én a 4. Nemzetközi Járműmérnöki Konferencia került megszervezésre dr. Jármai Károllyal, a Miskolci Egyetem Energetikai és Vegyipari Gépészeti Intézetének, Vegyipari Gépészeti Intézeti Tanszékének egyetemi tanárával beszélgetek. Arra szeretném kérni, hogy mielőtt az idei alkalmat értékelni, erről beszélgetnénk, hogy a kezdetekre, ha visszagondol, akkor mi indította el ezt a folyamatot? Ön volt a megálmodója, mondhatjuk, ennek a konferenciának?
Igen, tehát hogyha a kezdetekről beszélünk, akkor 2 kezdetet tudok mondani. Az egyik az az, ami a saját életemhez kötődik, hogy a 80-as évek közepétől kezdtük el szervezni a mikroket konferenciákat, azok is nagy nemzetközi konferenciává nőttek. A rendszerváltás idején volt, hogy 800 fő résztvevő is volt, tehát nagyon sok nemzetközi konferencia szervezésében vettem részt, illetve kezdeményeztem. A második megközelítés a járműmérnöki témában pedig az, hogy mint szakfelelős a 2016-ban elindult járműmérnök képzést kívántam úgy elősegíteni, hogy az oktatók, akik vállalkoztak arra, hogy oktatják a járműmérnök hallgatókat, legyen lehetőségük a szakmai területen végzett eredményeiknek a bemutatására, illetve ez olyan helyen jelenjen meg, ami nemzetközileg is látható, tehát erre mindig is törekedtem én is, meg hát akikkel így együtt dolgoztam, hogy nívós nemzetközi kiadóknál jelenjenek meg ezek az anyagok, és akkor a világ minden táján látják azt, hogy milyen tevékenység folyik itt, illetve be tudnak kapcsolódni nagyon sokan külföldről, most is bekapcsolódtak, tehát 3 kontinensről voltak résztvevők, tehát Japánból volt, Dél-Afrikából, Dél-Koreából, Indiából, Irakból, illetve az SH-s ösztöndíjasokon keresztül még több ország is kapcsolódott ehhez, és hát természetesen még az európai országok, meg hát a magyar egyetemek, és legfőképpen pedig Miskolc.
A 4. Nemzetközi Járműmérnöki Konferenciáról mit mondhatunk el? Már itt részben a résztvevőket bemutatta, hogyha a napok felépítését nézzük, akkor mi a folyamata egy ilyen konferenciának?
Minden konferenciának úgy van, hogy valamilyen bejelentkezés, bemutatás, üdvözlés van. Itt most Szűcs Péter rektor helyettes úr üdvözölte a jelenlévőket, minden angol nyelven ment természetesen. És örömömre szolgált, hogy Palkovics László miniszter úr is elvállalta egyrészt korábban a fővédnökséget, másrészt pedig a plenáris előadást az autóipar előtt álló kihívások témájában, és ez nagyon fontos dolog, tehát ezt a hallgatók is jó, hogyha szem előtt tartják, illetve hát az oktatók is, meg minden szakember, aki a járműgyártással foglalkozik. És utána pedig jöttek a szekciók. Hát itt most 11 szekció volt mindenféle témában, tehát voltak a hajtásláncok, voltak az alternatív hajtások, különböző dinamikai, meg zaj jellegű előadások, a gyártási és az anyag szempontjából történő választások, hogy egyes szerkezeti elemeket milyen módon gyártanak le, és milyen anyagból gyártják le. A jármű elektronika egyre fontosabb, és ugyanígy az informatika, ami a járműveknél alkalmazásra kerül, tehát az autonóm járművek témája például. illetve hát a biztonság, tehát az aktív és a passzív biztonság, illetve a hegesztés, az külön szekció is volt, mert itt az egyetemen elég erős a hegesztési területnek a művelése, illetve a különböző optimálási lehetőségek, hogy a különböző gyártási és tervezési folyamatokban hogyan lehet a lehető legkisebb tömegű vagy költségű szerkezetet előállítani.
Itt a járműipar résztechnológiáiról különböző szekciókban, ahogy az imintiekben hallottuk, voltak ezek az előadások, és ilyenkor tapasztalatcserére is van lehetőség? Interaktív ez a konferencia?
Természetesen, tehát én nagyon ügyelek arra, hogy ezek a konferenciák, amiket szervezek, ezek interaktívak legyenek. Tehát egyrészt az van, hogy a előadás után van még kérdések, feleletekre idő. Természetesen nem volt túl sok idő, és ez mindig gondot jelent, mert hogyha nagyon sok időt hagyunk egy-egy előadásnak, akkor elhúzódik a konferencia, és azt tapasztalom, hogy még egy online konferencia esetén is az emberek sietnek. Tehát nem tudnak napokat a képernyő előtt ülni, és hallgatni minden előadást, és hát ehhez sajnos idomulnunk kell nekünk is. Viszont az a nagy öröm, hogy a Springer kiadó, ahol ez megjelenik 1039 oldalon, tehát rengeteg anyag kerül így nyomtatásban is elérhetővé, ők már a konferencia utolsó napjára kirakták a honlapra a teljes anyagot. És most már ez sok helyen elérhető, tehát ez a garancia arra, hogy nemzetközileg látható legyen. Egy Springer kiadónál való megjelenés az garantálja azt, hogy a nemzetközi láthatóság megvan.
Ennek a fontosságáról beszélne még professzor úr?
Tehát, hogyha megjelenik így egy ilyen kiadónál, mondjuk az Elsevier-nél, a Springer-nél, vagy a Taylor & Francis-nél, vagy valamilyen más kiadónál, amelyek nemzetköziek, tehát ebből sok van, persze ezek a nagy kiadók, akkor ez azt a lehetőséget adja, hogy egyrészt a világ minden táján ismerik, illetve utána az adatbázisokba bekerült, tehát a nemzetközi adatbázisokba ez az anyag, és utána mások is, akik előfizetik azt az adatbázist, vagy ha open access, tehát nyilvánosan elérhető, akkor szintén olvashatóak, láthatják, és akkor hivatkozhatnak rá, és akkor látják, hogy a Miskolc Egyetemen, Magyarországon, Európában ebben a témában milyen kutatások folytak, és ez egy jó lehetőség mindenkinek, hogy kapcsolatokat is építsen, mert utána megkereshetik a témával kapcsolatban, tehát ilyen azért gyakran előfordul. A másik dolog, a egyetemi oktatóknál, doktorandusoknál nagyon fontos szempont a publikáció, és itt szintén a nemzetközi láthatóság fontos. És van a Magyar Tudományos Művek Tára, ahova bekerül minden olyan szakmai dokumentum, ami Magyarországon magyar vonatkozású, tehát a szerző vonatkozásában magyar érintettség van, és megjelenik. És akkor ez alapján a személyeknek a minősítése jóval szakszerűbbé válik, objektívebbé válik, mind például egy akkreditáció, én benne vagyok az akkreditációs bizottságban, tehát ezeket használjuk, amikor egy egyetemi tanári kinevezés van, vagy akkor, amikor mondjuk itt egy egyetemen belüli bármilyen előléptetés van, hogy hogyan lehet rangsorolni, illetve most bevezették a teljesítményértékelési rendszert, és annak egy fontos eleme a szakmai publikáció.
Ezen a konferencián a Miskolci Egyetem oktatói, hallgatói publikációiról mit lehet elmondani?
Azt tudom elmondani, hogy örömteli az, hogy a Miskolci Egyetem oktatói és hallgatói, illetve kutatói, doktoranduszai, mert volt hallgató is, volt nagyon sok doktorandusz. A doktoranduszok rá vannak szorítva, hogy publikáljanak, mert nekik nem megy másképp. Aktívak voltak, tehát több mint 50 előadás hangzott el a Miskolci Egyetemhez kötődve ilyen formában, és hát én arra is törekedtem, hogy ez, mivel online konferencia, egy nagyon olcsó konferencia volt. Tehát ettől olcsóbbat nem is tudok elképzelni, és ezzel lehetővé tettük azt, hogy viszonylag kisköltséggel nagy eredményeket tudjanak elérni, és ezzel ösztönözzük őket, hogy aktívak legyenek, mutassák be és prezentálják. Természetesen nem egy egyszerű dolog ez. Tehát 112 absztrakt érkezett be, abból 85 lett a végén elfogadva, és mindegyiket legalább két bíráló elbírálta, utána javítás volt rajta, nyelvi ellenőrzés, plágiumkeresés, hogy nincs olyan probléma, hogy már nagyon sok minden megjelent máshol, és akkor peregtek ki. Tehát peregtek ki cikkek mindenünnen. De szerencsére ez a 85 cikk, ez méltónak bizonyult arra, hogy szakmailag elég érett ahhoz, hogy ebbe a kiadványba bekerüljön. És nem csak mi csináltuk meg, mint szervezők ezt a tesztelést, de maga a Springer is tesztelte, vizsgálta a cikkeket, és még ők is tettek javaslatokat.
És most, ha beszélhetünk a tématerületekről, ugye felsorolta 11 szekciót, és azon belül is nyilván számos vagy számtalan előadás, megbeszélés, tudásmegosztás született. Ki lehet néhányat emelni, ami az innovációhoz alkalmazkodva talán a legfontosabbak így napjainkban? Itt több éves változásról, fejlődésről, ugye ha technológiákra gondolunk, ez mennyire volt érzékelhető az idén?
Hát... Én azt hiszem, azt tudom kiemelni, amit a miniszter úr is kiemelt, hogy az elektromos járművek, az autonóm járművek, a hibrid hajtású járművek, vagy energiacellás járművek tűnnek a jövő járműveinek. Hogy most az Európai Unió szeretné, hogyha eltűnnének a belső égésű motorok a környezetszennyezés miatt. Tehát ezek a kérdések nagyon fókuszálva voltak, és hát tényleg jó páron foglalkoznak például ezzel az autonóm jármű témával, az elektrotechnikával és az informatikának a alkalmazásával a járműgyártásban, és ezek nagyon fontosak, mert úgy tűnik, hogy ez a jövő, tehát nem tudjuk kikerülni. Miközben nagyon sok kérdés vetődik fel az elektromos járművek kapcsán is, az elemek, tehát az energiatároló elemeknek a környezetszennyezési hatásaival kapcsolatban is, de emellett az elektromos járműveknek a környezeti szennyezése az nulla a robbanó motorosokhoz képest. Persze, hogyha hidrogénhajtás van, az megint egy másik kategória, és nagyon sok műszaki kérdést vet fel. Aztán a hajtásláncok, amelyek a belső égésű motoroknál megvannak, és amik a elektromos motoroknál már másképpen kell, hogy kinézenek, szintén fontos elemet jelentenek, de ugyanígy a dinamika, mert hogy a jármű dinamika az egy nagyon, nagyon fontos dolog, hogy a jármű bírja azt a útterhelést, amelyet kap, és hogy hosszú ideig ezt állja, illetve a zaj. Tehát az embereknek egyrészt van egy komfortigénye, hogy ne legyen túl zajos az a jármű, mivel lehet lecsökkenteni, milyen rezgéscsillapítást lehet alkalmazni, milyen zajcsökkentést lehet elvégezni, ezek mind fontos területek. Tehát talán mondhatom azt így összefoglalólag, hogy nincs olyan terület, ami ne lenne fontos, mert még hogyha a mostani autókhoz kapcsolódik is valami, azért azok belünk lesznek még valahány évig vagy évtizedig, tehát még itt elő fognak fordulni a robbanó motoros autók, és azokkal is foglalkozni kell, hogy azok is fejlődnek, tehát folyamatosan javulnak konstrukciósan. Tehát igazából ezek a területek, mondhatom azt, hogy mind olyan területek, amelyek fontosak, de vannak természetesen fontosabbak közöttük.
Környezetbarát tervezés, újrahasznosítás, nagyon sok előnye van ezeknek az új technológiáknak. A létjogosultságáról talán ilyen szempontból nem is kell beszélni, de a régi technológiára is, ha gondolunk egy picit így annak a változásai, fejlődése, hiszen mivel ugye annak a robbanó motoros technológiája sem szűnik meg, nyilván az is egy változáson megy keresztül.
Igen, tehát az elektromos autók energiatároláson alapulnak, azzal működnek, tehát akkumulátorokkal. A régi robbanómotoros, úgynevezett régi robbanómotoros autóknál szintén volt energiatárolás, mert be kellett indítani, nem kurblival indították, mint a régi időkben. Tehát volt energiatárolás, és hát az ólom akkumulátortól nagyon sok kadmium, nikkel és aztán a metálhibrid akkumulátorok irányába ment el a fejlődés, meg a grafén alkalmazása, tehát hogy minél koncentráltabban, minél hosszabb ideig tudják az energiát tárolni. De ez a terület annyira fontos, hogy lehet az energiát tárolni, és ez nem csak az autóknál, hanem országos vagy földrész szinten is, hogy ha megtermelnek valahol valamilyen energiát, az hogyan tárolható el. Jelenleg ez egy nagyon kritikus dolog, és látszik az, hogy nem lehet veszteségek nélkül energiát tárolni. Se kis tételben, se nagy tételben. De ennek a technológiája előtt még szerintem nagy fejlődés áll, és még fogalmunk sincs, hogy mit tudunk ebben elérni az elkövetkező években.
Az egyetemen, akik ilyen szakirányon tanulnak, a járműmérnöki képzés során nyilván figyelembe veszik mindezt az innovációt, és egy folyamatosan változó tananyagra is gondolhatunk akár.
Így van. Hát most ez nagyon aktuális, mert az elmúlt két évben a KAR átalakította a képzéseket, tehát modernizálta. A járműmérnöki képzés is egy modernizáláson ment keresztül, tehát 2016-tól indult ez el, tehát 15-ben volt az akkreditációja, és akkor az autóipari specializáció volt. Most két másik specializáció lett helyette, az egyik a autóbusz és haszonjárművek, mivel úgy tűnik, hogy Magyarország ezen a területen, vagy legalábbis a Miskolc Egyetem főként ezen a területen tud hozzátenni a képzéshez, mert járműmérnök képzés több helyen is van az országban. A másik pedig a hajtásláncok, ami most itt az elektromos járművek kapcsán lett egy kicikét jobban fókuszba állítva. Tehát átterveztük, változtattunk azon is, hogy csökkenteni kellett a tárgyak számát, a krediteknek a kiosztását, tehát hogy minél több hallgató tudja végigvinni a képzést, és hogy ne legyen olyan nagy a lemorzsolódás. Én, mint járműmérnöki szakfelelőse, egy tárgyat kifejezetten ebből a célból raktam be a programba, amely egy egyórás tárgy hetente az első éveseknek, aminek a fő célja az, hogy megmutassa, hogy ez a terület mit is jelent, mert most az elején matematikát, meg mechanikát, meg alaptárgyakat tanulnak, és nem látják még, hogy ebből hogy lesz autóbusz, vagy autó, vagy bármilyen jármű. Hogy tudnák majd ezeket az ismereteket alkalmazni. És ezek a kritikus időszakok, amikor az első és a második szemeszterben lemorzsolódnak sokan. Na ezt szeretném, hogyha lecsökkenne, és hogy minden jobban megmaradjanak. Mert amikor ide jönnek, azt mondják, hogy mi szeretnénk elvégezni az egyetemet. És mégis utána esetleg a harmada, vagy a fele, ha el tudja végezni. Ezt mindenképpen növelni szeretnénk. Én ezt a formát próbálom, tehát most minden héten hívok meg vagy végzett hallgatókat, vagy olyanokat, akik tudnak nekik mondani személyes tapasztalatot, hogy hogyan tudott megkapaszkodni az egyetemen, milyen problémái voltak, hogy tudott ebből kijönni. Ezek részben szakmai problémák, részben emberi dolgok, hogy a külső kontroll elvesztése, ami a családból való kiszakadást jelenti, utána az idővel való gazdálkodási nehézségekkel jár együtt. És elszáll az idő, a követelmények megvannak, és egyre inkább lehetetlenné válik ezeknek a teljesítménye, hogyha túl sokáig elhúzza, anélkül, hogy teljesíteni a félévi követelményeket.
Az érdeklődés egy ilyen érdekes szak iránt elmondható, hogy nagy?
Igen, tehát nagy az érdeklődés, persze változó, mert nem minden éven ugyanannyian jelentkeznek, de most a legnagyobb növekedés talán a jelentkezők számában a korábbi évhez képest a járműmérnököknél volt, de igazából azt mondom, hogy ha most jelentkezik egy olyan 30-35 ember a járműmérnök képzésre, a legfontosabb az az, hogy minél többen végezzenek, mert az a legjobb reklám ilyen szempontból, hogy igenis jól tudják elvégezni az egyetemet, illetve jól tudnak munkához jutni. És erre persze van olyan, hogy amikor elviszem a hallgatókat egy gyárba, akkor mondják, hogy őnekik ennyi hallgató akár most azonnal is jó lenne. Tehát annyira nagy a felvevő piacnak a kapacitása, hogy a mérnököknél és különösen a járműmérnököknél nincs ilyen probléma. Most a debreceni beruházások azok is mutatják, hogy nagyon nagy igény van arra, hogy hozzáértő mérnökök részt vegyenek a különféle gyárak működésében, a különböző elemek, eszközök, rendszereknek a kialakításában. És ehhez kellenek a járműmérnökök.
Igen, akik már duális képzés keretében egyetemi hallgatói korukban is bekapcsolódhatnak az ipari folyamatokba.
Igen, tehát egy része duális képzésben is részt vett már az elejétől fogva, tehát 2016-tól fogva, de én általában cégekhez is vittem el a hallgatókat, illetve van még egy másik lehetőség, most a COVID ezt igazából segítette, hogy online jöttek a cégvezetők, akik nagyon elfoglaltak, és nem miskolciak, hanem budapestiek, vagy akár külföldiek, tehát bárhonnan is be tud jelentkezni, és egy előadást tud tartani, és tud kommunikálni, tehát tudnak tőle kérdezni, és ő tud reflektálni ezekre a dolgokra, és ilyen szempontból ez a online való megjelenés, hogy most Prágából jelentkezik be valaki, és akkor úgy lehet vele beszélni, mert egyébként elutazni Miskolcra ezért meg vissza, az nagyon strapás. Vagy hogyha mondjuk Budapestről hívok meg kollégát, mert rendszeresen és sok kollégát hívok meg, tehát a múlt fél évben is vagy 6 ilyen előadás zajlott külső szakembereknek az igénybevételével, és ezek nagyon sokféle területtel foglalkoztak, tehát például korrózióvédelemmel, vagy a járműveknek a minősítésével, vagy a vasúti járművek gyártási szempontjaival, vagy valamilyen optimálási módszerekkel, különböző szerkezeteknél, tehát újszerű ilyen szimulációs módszerekkel kapcsolatban, vagy robotoknak az alkalmazási lehetősége. Ezek mind-mind olyan dolgok, amelyek szélesítik a hallgatóknak a látókörét, illetve előfordul az is, hogy utána az előadó és a hallgató úgy találkozik, hogy munkát ad neki. Tehát végzés után munkahelyet is találhat, ez a duális képzésen kívüli hallgatókra igaz.
Dr. Jármai Károly professzor úrnak köszönöm szépen a beszélgetést.
Én köszönöm a lehetőséget, hogy elmondhattam ezeket. Köszönöm szépen.
Kedves hallgatóink, a járműipar tudományos és ipari területein tevékenykedő szakemberek találkoztak, és mutatták be kutatási eredményeiket a 4. Nemzetközi Járműmérnöki Konferencián szeptember 8-án és 9-én a Miskolci Egyetemen. A konferencia Szűcs Péter rektor helyettes köszöntőjével, majd az Innovációs és Technológiai Minisztériumot vezető Palkovics László plenáris előadásával kezdődött. A megnyitó további 85 angol nyelvű előadás követte a találkozó 2 napja alatt. Az online konferencián 3 kontinensről is szerepeltek, a japán, dél-koreai, dél-afrikai, indiai, iraki résztvevők mellett az európai országokból is. Az előadásokon összesen több mint 150-en vettek részt. A konferenciához kapcsolódó kiadvány pedig csaknem 1050 oldalon minősített publikációként jelenik majd meg. Az idei konferencia témaköreiről, a publikációk jelentőségéről és az egyetem járműmérnöki képzéséről is szó volt az elmúlt percekben. Professzor dr. Jármai Károllyal, a Miskolci Egyetem Energetikai és Vegyipari Gépészeti Intézet Vegyipari Gépészeti Intézeti Tanszékének egyetemi tanárával Kisné Veres Viktória beszélgetett.